Szeretném, hogyha együtt felolvasnánk azt az igerészt, amiből ma az üzenet fog szólni. Kérlek, lapozzatok oda Ézsaiás könyvének 50. részéhez, és a 4. verstől a rész végéig fogom majd felolvasni. És igen, erre kérlek benneteket, ha megtaláltátok a megfelelő igerészt, akkor Isten igéje iránti tiszteletből felállva olvassuk és hallgassuk. A 4. verstől így szól Isten igéje. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram az Úr megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalászkodás és a köpködés elől. De az én Uram az Úr megsegít engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá világosság, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtó nyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerül. Gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Eddig olvastam az igét, most Tamást kértem, és ő vállalta szívesen Illyés Tamást, hogy az ige szólása, hallgatása, olvasásáért még áldást kér. Úgyhogy kérlek, Tamás, imádkozzál most mindjárt nevében.
Én most hallgatom téged kicsit, téged a nevedért, jelenleg ezért köszönjük itt a közöttünk, és köszönjük az igét is, amit felolvasottunk. Kérlek, hogy valahogy te is meg számunkra, hogy élő is hatod legyen az életünk, a tívünkben, és kérlek áldjon azok is, akit hallgatnánk, hogy a tolmás jön nekünk, és köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, és figyelhetünk rá.
Ámen. Köszönjük. Tessék, kérem helyet foglalni. Ez az igerész Ézsaiás könyvében néhány gyönyörűséges szakasz közül, amik az Úr szolgájáról beszélnek, ez az egyik. Vannak könnyebben, meg élvezettel olvashatóbbak, de ebben azért van nehézség is. Szolgálatnak a mélységéről, annak az Istennel való személyes kapcsolatáról szól, a teherhordozásnak a súlyáról beszél, meg Isten világosságáról beszél. Valami ilyesmikről szeretnék én is ma szólni. Nagy örömmel hallom, amikor időnként mondják nekem, hogy szeretném az Urat szolgálni, szeretnék úgy beszélni, hogy sokakra nagy hatással legyen. Pár hónappal ezelőtt mondta valaki ezt nekem. Jó vágy van a szívében, és szeretné az Urat szolgálni. Azt hiszem, ezzel egyébként sokan vagyunk így, szeretnénk Istent szolgálni. Hát miért? Azért, mert olyan mérhetetlen szeretettel szeret. Olyan mérehajolt, hogy még engem a nyomorúságos bűnöst is kiemelt. És mindezt az ő áldozatával tette. Jézus vérén át jövök hozzád, az előbb énekeltük. Most sem nagyon tudunk másképpen idejönni, se szólni az igét, se hallgatni, nem. Jézus Krisztus áldozatán keresztül. Szeretlek, megbocsátottam neked. A gyermekemmé fogadtalak, mondja. És ő, aki azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és életemet adjam váltságul sokakért. Mi őt követjük, aki szolgálni jött. Úgyhogy, ha mi vágyunk szolgálni, ez nagyon jó. De ebben az igében a szolgálatot valami megelőzi. Valami olyasmi, amiről az első pár sorban többször is említést tesz. Melyik az a szó, ami olyan sokszor hangzik el az első pár versben? Ha emlékezetből megy, úgyis jó, de egyszerűbb belenézni a Bibliába. Igen, igen. Van egy szó, ami sokszor előfordul. Tanítvány. Igen, igen. Tanítvány az viszonylag sokszor. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igét az elfáradt. Minden reggel felébreszt, hogy hallgassam tanítványként. Igen, az igazi szolgálatot megelőzi az a tanítványság, ami nem az a fajta tanítványság, ami az iskolákban folyik. Hogy bizonyos információ mennyiséget leadnak az iskolai tanárok, legyen az általános iskola, középiskola vagy egyetem, hanem sokkal inkább az a fajta tanítványozás, amikor együtt élt a mester a tanítványával. Nem csak egy információ halmazt adott át, hanem az életével tanított. Amikor az asztalos mellett, mondjuk Tamás mellé odaszegődnék Inasnak, akkor látnám, hogy Tamás, hogy a fűrészel, hogy veri a szöget, hogy söpör össze, esetleg egy idő után már söprést rám bízza. Vagy látom azt, amikor bejön az ügyfél, hogy beszélget vele. Vagy azt mondja neki, Laci, még sok minden nem tud, de helyed van itt mellettem. Gyere, figyelj. Egy ilyen tanítványság az, amit mi Krisztussal megélhetünk. A feltámadt Jézus Krisztussal, aki egyébként azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, és tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok és szelíd szívű, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Amikor Krisztussal elindult az életünk, akkor beiratkoztunk ebbe az iskolába, ahol egyetlen tantárgy van. Ő maga. Nem az információ, a Biblia sem azért adatott nekünk, hogy ilyen nagyra dagadjon a fejünk a sok ismerettől, hanem a Szentíráson keresztül, amikor a Szentlélek megeleveníti, az Istent ismerjük meg jobban. Magunkat is, meg Istent is. Tehát itt azt mondja, hogy engem az Isten tanított meg arra, hogy beszéljek. Olyan módon beszéljek, ami ebben az elfáradt világban segítséget jelent, mert hogy megfáradt emberből elég sok van körülöttünk is, ugye? Talán úgy, ahogy az elején hallottuk, félelem is van elég sok. Megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni mit? Mit? Igéjét az elfáradtaknak. Az Isten igéjét, mert abban van élet, megelevenítő élet. Újjá születhettünk. Isten romolhatatlan igéjéből, olyan magból, ami letörhetetlen. Remélem, amikor ma innen majd kimentek, akkor nem fogom ezt hallani az előttem menő kettőtől. Mire a másik megmondja, bizony tényleg nagy fárasztás volt. Isten igéje nem arra van, hogy lefárasztjuk vele egymást. Én már biztos megtettem többször is, remélem ez most nem így lesz. Azt mondja, hogy megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Még egyszer mondanám, az igazi szolgálat az az Istennel való személyes kapcsolatból fakad. Tovább azt mondja, minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Valahol innen indul igazán ha tudom az Istennel való kapcsolatban úgy venni az igét, hogy az nekem szól, nekem beszél. Nem azért beszélget velem, hogy amikor majd ideállok, legyen mit mondanom, hanem személyesen én nekem szól. Amikor Isten igéjét olvasod vagy hallgatod, ne engedd, hogy a kísértés kilopja onnan, ami a szívedbe szólna, bár csak a másik hallaná, ezt másnak kéne. Ha tudom úgy venni az Isten igéjét, hogy az nekem szóló beszéd, akkor elevenedik majd meg bennem is, meg rajtam keresztül úgy, hogy életet hozhat, vigasztalást, erőt, meg bátorítást másoknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Ezt úgy szeretem van, amikor így fekszem le, Uram, én most felhúztam az órát viszonylag korára, de én szeretném, ha te tényleg akarsz velem beszélgetni, akkor ébreszt fel engem. Talán még korábban is. Sok ilyen tapasztalatom van. Aztán, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet. Mert az nagyszerű, hogy én oda megyek, és azt mondom, itt vagyok Istenem, és szeretném most hallani, amiről te beszélsz. De ha Isten nem eleveníti meg, ha az Úr nem nyitja meg a fülemet, meg sem értem, ami a Bibliában van. Üres beszéd. Lehet, hogy az intelligenciámmal felfogok belőle valamit, de hogy mélyre a lényembe nem jut, csak akkor, ha Isten megnyitja a fülemet. Ahogy megnyitotta Lídia szívét, meg tudja nyitni bármelyikünk szívét. Ha megvan a készség bennem, hogy itt vagyok, Uram, kérlek, nyisd meg a szívemet, hogy meghalljam ebből az igéből, amit te nekem most mondani akarsz. Nem nagy tudós akarok lenni. Azt szeretném érteni, amit te most nekem mondani akarsz. És ha tudjuk úgy fogadni az Isten igéjét, hogy az nekem szóló beszéd, akkor nem járunk úgy, hogy majd azt mondják, hogy bort iszik, és vizet prédikál, vagy fordítva. Hanem ha átmehetett az életemen, és ott belső változást hozhat, akkor lesz hitelessége a szónak, ami elhangzik. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Istennek ez a szolgáit már múlt időben mondhatja, hogy én ezt eddig így éltem meg. Akik az Urat szolgáljátok, talán tudjátok, hogy azért van idő, amikor meghátrálunk. Amikor valamiért még sincs bátorság mondani, ami az Istentől jön. Mennyire szükségem van akkor arra az ő szeretetteljes tekintetére és mosolyára. Ott vagyok az Isten jelenlétében, odahajtom a fülemet, hogy mondjam, mint amikor a rádiót bekapcsolom, de azért neki a Szentléleknek van a munkája, a finom hangolása, hogy tényleg az az adás éljen, az a vétel legyen belőle, ami személyes. Ne engedd el az Istennel való kapcsolatnak ezt a csodálatos kincsét. Ne engedd el. Nem az a kérdés, hogy ma reggel volt-e, vagy tegnap volt-e, vagy eddig egyáltalán megélted-e. Az a kérdés, ezután odaszánod-e magad rá. Nem az a kérdés, de az igen, innentől jössz-e velem. Hát jön a gonosz különben, és nagy rablást csinál. Ismeritek ezt a gondolatot, menetet? Manapság nem imádkozol úgy, ahogy jó lenne. Az igét is igaz, hogy olvasod, de az csak az áhítatos könyvnek 5 percig a WC-n. Már ott a legcsendesebb hely a házban. Nem is teszel úgy bizonyságot, ahogy jó lenne. Talán már nem is szeret téged Isten annyira. Mindnyájan tudjuk, hogy ez egy alattomos hazugság, mert tudjuk és világosan bizonyosak vagyunk benne, hogy Istennek a szeretete nem feltételektől függ. feltétlen nélkül odaadással szeret. De engedjük, hogy ez valahogy befészkelődjön a fejünkbe ez a gondolat. Talán nem is szeret úgy az Isten. És akkor leülünk, aztán állunk egy helyben. Ahelyett, hogy áldással lehetne, mint tanítvány, és mint Isten szolgálja az életünk mások megelevenítésére. Ne engedd ezt a rablást, a hazugságot se, meg azt a mérhetetlen kincset, amit Istennel a személyes csendben megélhet. Körülbelül egy hete volt, korán ébredtem, és lett volna aznap szolgálatom, gondoltam, egy darabig az Úr majd beszélget velem, meg ugye el leszünk kettesben, aztán még lesz időm összerendezni, amit aznap mondanom kell. De az Úr jobban tudta, hogy mi van bennem, azt is jobban tudta, hogy abban a pár órában, amit hajnalban együtt töltünk, mi lesz jó. És eszembe juttatott az egyik gyermekemmel egy esetet, egy történetet. Most nem mondom el az egészet, valószínű úgy is ismerős, de egy istentisztelet végén, egy áldott közösségi alkalom végén, alig voltunk már a teremben, és leültem mellé. Ránéztem, és mondtam neki, hogy azt hiszem, hogy talán én vagyok az az ember, aki neked az életedben a legtöbb fájdalmat, meg a szomorúságot okoztam. Mire mondtam, és az én könnyeim is folytak, meg az övé is. És egy darabig hallgattunk, és aztán mondtam neki, hogy tényleg, bocsáss meg nekem. És sose fogom elfelejteni azt a tekintetet, ahogy a könnyeken keresztül ragyog a mosolya, és azt mondja, már megbocsátottam neked. Már megbocsátottam neked. Ez 3 éve volt, és ezt nem lehet nevelni. Ez nem a hitünk továbbadása, ezt vagy elvégzi a Szentlélek valakiben, vagy nem. Egy gyermek a szülő felé. Már megbocsátottam neked. És nekem olyan jól jött aznap reggel, amikor a saját szégyenemmel még Isten elé oda mentem, hogy ez a mosoly átragyogott. Átragyogott neked Krisztus mosolya a csendes egyedül létedben. Talán a könnyeim keresztül, de átragyog a mosolya, már megbocsátottam neked. Ő, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon előttünk az Isten dicsőségének ismerete, hol? A Krisztus arcán. Felragyogjon előttünk az Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Melyik arcon? A tövis koronás összesebzett arcon. Méltó a bárány énekeltük most, és látszik a mennyben. Átragyog-e ez a csodálatos mosoly neked időnként? Sokkal jobban az egyedül létben, mint bármikor máskor. Már megbocsátottam neked. Nem tudom, mi történt a héten. Talán olyan dolgok, amik lehúznak. Engedtél a kísértésnek. Nem biztos, hogy tiszta győzelem volt a hét. De térdelj oda elé, vagy legalább üljél oda, ahogy tetszik. És ha őszinte vagy Isten előtt, lehet, hogy agyogni kezd az a mosoly. Már megbocsátottam neked. Már megbocsátottam neked. Testvéreim, ezt azért mondom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik közülünk valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozattá lett a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És az Isten hűséges és igaz. Szóval, ha át tudod venni a személyeset Istentől, a vele való személyes kapcsolatból, akkor van mit továbbadni. Minél jobban szeretjük azokat, akikkel találkozunk, annál jobban érzékeljük a bajukat, meg a fájdalmukat. Igaz ez? A családodon belül, vagy a szomszédok között, vagy a kicsit tágabb rokonságban, vagy a gyülekezetben, a munkahelyen, ahol élhetek. Minél inkább szeretem azokat, akik között vagyok, annál inkább átérzem, vagy átélem a nehézségeiket, meg a fájdalmaikat. És ha igazi szeretet van benne, annyira szeretnék adni belőle. És csak erősödik bennem a szomjúság az élő Isten lelke után. Hogy szeretnék vigasztalást, meg bátorítást vinni, meg az igazság tiszta beszédét. És csak fokozódik bennem a szomjúság. És Krisztus azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mert aki hisz bennem, amint az írás mondja, annak belsejéből élővíznek folyamai ömlenek majd. Amikor fölélet bennünk az irgalmasság a másik ember iránt, egyre erősödik a szomjúság a Szentlélek megtapasztalása iránt is. Krisztus áldott lelkének vezetése meg ereje iránt. Na de visszajövök az igéhez. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Amit az Isten nekem mondott, azt először a saját életemben. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én, Uram, az Úr, megsegít engem. Ézsaiásnak sem volt könnyű. A Krisztus szolgálata egy olyan világban, ahol, hogy mondjam, Isten népe már nagyon elhajlott az élő Istennel való személyes közösségből. Ide jártok, és itt tapossátok az udvaraimat. Aztátok közelek hozzám, énekeltek, meg imádkoztok, de szívetek olyan messze van. És ebbe az állapotban, amikor Isten azt mondja, hogy hát valójában az állatok jobban ismerik a gazdájukat. Az én népem, a szívem szakad meg, de nem törődik velem. Valahogy nem akarnak belevonni a hétköznapi dolgaikba. Az Isten tisztelet az jó, az rendben van, bár már nem tetszik, mondja Isten. De tudjátok, ha ezt fölismeritek, ha baj van, akkor lehettek ám hófehérekké. Ha a bűneitek skarlát pirosak is, hófehérekké lehettek. És ezekkel az üzenetekkel jön Ézsaiás, és próbálja mondani a népnek, és akkor kikacagják. Azt mondják, hogy ez olyan, mint a szórakoztató ének. Mondja, hogy lesz ebből sajnos ítélet. De van maradék. Vannak az Isten népe között is olyanok, akik igazán ragaszkodnak az Istenhez. Akiket valóban megeleveníthet a Szentlélek. Tehát tudta, hogy az üzenet nem lesz könnyű, amit tovább kell adni. Ma egy olyan világban élünk, ahol, hogy mondjam, elég nagy a közömbösség, meg az érdektelenség, vagy talán inkább csak az önérdek fontosabb, mint az Isten dolga. Nem tudom, nem azt mondaná, mint ahogy Pál apostol mondta, hogy nincs közötte, nincs körülöttem hozzá hasonló, aki úgy törődne ti dolgaitokkal, mint Timóteus. Mert mindenki a saját dolgában már elfoglalva, nem az Istenével. És ebben a szolgálatban jön, akkor várható, hogy nem lesz minden könnyű. De ha Isten szolgálja vagy, akkor eldöntötted magadban, ugye? Hogy nem szállok ki, akkor se, ha nem lesz könnyű. Eldöntötted? Nem az emberek tetszése miatt csinálom, vagy nem csinálom. Hanem az Isten hűsége, meg az a szeretet, ami megragadott. Nehéz volt, a héten olvastam egy olyan, az interneten egy ismerő szolgatásnak a nevére rákerestem, és ott a különböző lehetőségek között volt egy szakasz, ami rettenetesen gyalázta őt. Én nagyon felnézek rá, messze előttem jár a hitben. És hosszú oldalon keresztül a gyalázása folyt, és fönn van az interneten. Nem tudom neki, milyen lehet az Úr szolgálatába járni. Isten nagyszerű dolgokat tesz rajta, meg a közösségén keresztül. És közben ilyeneket. Nem mondom meg, hogy kiről olvastam. Egyébként nem kell nagyon messzire menni, ilyen megtörténik. Volt olyan alkalom, amikor egy pár évvel ezelőtt egy rettenetes levelet kaptam. Olyat, hogy sajnálom, hogy a feleségem látta. Bizonnyal voltak benne igazságtartalmak is, de azért az jócskán túlment minden határon. Nem nagyon mondtam, nem nagyon mutattam sokáig senkinek, amíg az illetékestől, akitől kaptam, évekkel később engedélyt kaptam rá. Az Úr szolgálatával néha vele jár. Hogy lesz arcú csapkodás, meg szakáltépés, meg hátveregetés, meg az arcomat nem takartam el a gyalázkodás, meg a köpködés elől. Mert ha tényleg az Úrral jársz, ha az Istenre néző lelkiismerettel tűrsz el sérelmeket, akkor az kedves az Istennek, az kegyelem, azt mondja. Péter első levelében beszél erről. Az Istenre néző lelkiismerettel, amikor jön a gonoszság, szembe találkozol, kapsz egy nagyot, akkor lehet, hogy leborulsz és megkérdezed Istentől, na én ebben hol hibáztam? Mutasd meg, Uram, Istenre néző lelkiismerettel. És ha azt látom, hogy ebben rend van, ebben helyén volt, ahogy éltem, akkor nekem nem kell védeni magamat. Ha téged igazságtalanul támadnak, meg bántanak a Krisztus követésért, vagy az igazságért való kiállásban, akkor nem kell védeni magadat. Közel van hozzám, aki igazságot ad nekem. Aztán van olyan is, igen, amikor észrevesszük az Istennel néző lelkiismeret közben, hogy azért vétettünk mi is. Mert nincs ember, aki ne vétkeznék. Egy másik alkalom jut eszembe. Nagyon nehéz időt éltünk meg. Sok volt az ellenséges dolog, amit kaptunk, és még az is kétséges volt, hogy hogyan megyünk tovább. Isten egy szolgáját küldte hozzánk, aki hajlandó volt kijönni Körmendre, leült az asztalhoz velem szembe, és beszélgettünk. És azonnal megkeresem. Itt van mi. Leült a másik oldalra, aztán meghallgatott, hogy mi van, és felolvasott a prédikátor könyvéből egy szakaszt, majd egy pár szólt róla. Ne légy fölötté bűnös, és ne légy bolond, miért halnál meg idő előtt? Jó, ha az egyiket is megragadod, a másikat sem engedett ki kezedből, mert az Isten félő embert, az Isten félő ember minden bajból kikerül. Ez eddig jól hangzik. A bölcsesség nagyobb erőssége a bölcsnek, mint az olyan ember, aki a várost kormányozza. Bizony, nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és ne vétkezne. Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz. Te magad is sok esetről tudsz, amikor te átkoztál másokat. Ne halld meg, amikor bántóan szólnak. Ne halld meg, amikor átkoznak. Ne halld meg, amikor gúnyolódnak, mert van, amikor eszedbe jut, hogy bizony te is bántóan beszéltél másokkal, vagy hasonló. Nekem akkor az Isten szava szólt rajta keresztül. Még egyszer mondom, ha Istenre néző lelkiismerettel azt tudod mondani, tiszta vagyok ebben az ügyben, nem kell védeni magadat. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem. Álljunk elő együtt, ki az én vádlom, lépjen ide. Íme az én uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmálanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Erről a múlt hetekben volt szó a római levél alapján. Ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem hagyjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Amikor megbocsátunk, meg elengedjük az ellenünk elkövetett ártalmas dolgokat, akkor a mi lelkünk szabad. Lehet, hogy az arcunkon egyel több ránc van, de a bensőnk, a lelkünk szabad. Akarod ezt a szabadságot? Aki közületek féli az Urat, olvasom tovább az igét, az a 10. vers. Aki közületek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Isten gyermeke járhat sötétségben. Itt nem szellemi sötétségről van szó, nem bűnről van szó, annak a behomályosításáról, vagy a belopogodott világi gondolkodás, meg életvitel, meg nem arról van szó, hogyha a szemedet gonosz kívánságok homályosítják el, akkor mély lelki sötétségbe jutsz. Itt van, amikor Isten vezetése alapján elindulunk valamiben, és aztán egy darabig nem látjuk. Nem, hogy a kimenetelét, de a kibontakozásából is még semmit. Vagy bizonyos dolgokban bizonytalanok vagyunk, hogy is menjek tovább az életemben. Nem tudom. Ezt is csinálhatnám, meg azt is csinálhatnám, ez se rossz, az se rossz, amaz se rossz. De merre induljak? Lehet Isten gyermeke ilyenfajta sötétségben. Megengedi az Úrt, mert azt szeretné, hogy tőle függjünk. Bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Nagy vihar a tengeren, nem túl nagy tenger, de egy tengernek nevezik, a Galileai tó, a Genezáreti tava. Este van, éjszaka, sötét van, rettegnek, mert látják, hogy minden összeborul körülöttük. Egyszer csak valaki jön a vizen, még rémisztőbb, mert ilyet még sose láttak. És akkor egyszer csak megszólal, ne féljetek, én vagyok, bízzatok, ne féljetek, én vagyok, bízzatok, ne féljetek. Ez ugyanaz az én vagyok, amit Isten mondott. Vagyok, aki vagyok. Nem csak voltam, meg leszek néhány dologban, hanem ott, akkor, abban, amiben szükséged van, én ott vagyok. Ott vagyok veled. Krisztus azt mondta, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ott vagyok. Bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtó nyilakat gyártatok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyeket gyújtottatok. Hogyha folyamatban olvasom benne, nekem elsősorban azt mondja, hogy itt ezek a gyújtó nyilak, ezek rágalmak, vádak és támadások. A sátánnak minden tüzes nyila, amit a hit pajzsával lehet kivédeni. Azt mondja Isten a szolgán keresztül, hogyha figyelj csak, én téged megőrizlek. Ha te tényleg velem jársz és nekem szolgálsz, én minden körülmények között megőrizlek, akárhogy támadnak is téged. De azok, akik a rágalmak meg a támadások nyilait lövik, ők a saját tűzükben fognak kilódni. Az én kezem műveli ezt veletek, mondja az igében. Ha az Urat szolgálod és követed, rábízhatod az élő Istenre az igazság szolgáltatást. Hogyha egyik testvér vét ellened, mondjuk én, ha én támadlak és én bánok veled gonosz módon, kérlek, bocsáss meg nekem, elsősorban a saját szabadságod miatt. Ha Isten gyermeke vétkezik ellened, nem lesz a szőnyeg alá söpörve. Mert néha, amikor megbocsátunk, vagy elengedjünk, azt gondoljuk, mintha nem történt, nem lesz úgy, mintha nem történt volna semmi. Akkor engem az élő Isten maga elé fog vinni. És a kínomban én fogok oda térdelni elé. Ha Isten gyermeke vétkezett ellened, akkor Krisztus vére, az ő bűnbocsátó ereje, a fizetség azért a vétekért, amivel ellened vétkezett. Ha egy nem hívő ember, ha Krisztusban még újjá nem született át neked, ha meg nem tér, újjá nem születik, akkor egyszer az ítélet napkor szembesül majd vele. Még kimondani is rettenetes, ugye? Hallani is rettenetes? Vagy túl megszokott, meg kimondani rettenetes? Nem lesz a szőnyeg alá se törve semmi. De nekem ezekben a gyújtó nyilakban van egy másik, amit egyszer úgy olvastam magamnak, hogy ha ott állok, és bizonytalan vagyok, hogy most valójában merre is kell tovább menni, mondjuk úgy képzelem el, mint egy sötét erdő, itt állok a közepén egy tisztáson, és többfelé is vannak utak ebben a sötét erdőben. Lehetne menni erre is, arra is, meg amarra is, de én még egyelőre nem látom, merre kéne menni. De ha nem az élő Istenre várok, ha nem az ő vezetésére támaszkodom, akkor az emberi értelmemmel kezdem előre kitalálgatni, hogy ha itt megyek, mi lesz, ha ott megyek, mi lesz, ha amarra járok, mi lesz. Ezzel, egyébként ezzel úgy magában a gondolkodással valószínű nincsen baj, de ha ez nem megy be Krisztus kontrollja alá, akkor az olyan, mintha saját gyújtónyilakat gyártok, aztán előre lövöm, ahol leesik, majd látom, hát arra talán nem kellett volna menni. Aztán kilövök egy másikat, és ott is magamra gyújtom az erdőt. Ha bizonytalan vagy, hogy merre kell menned most, mindegy az, hogy a személyes életre vonatkozik, vagy a szolgálatra, akkor bízzál az Úr nevében, és az Istenre támaszkodjál. Várd meg, amíg ő kijelenti. Várd meg. Ugyanoda visszavisz, mint az ige eleje volt. Hogy a személyes kapcsolatban beszél velem, és nekem szól az ige, amit mond. Sötétségben vagy? Ő, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság legyen. Ő gyújtott világosságot a szívedben, meg az enyémben. Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Még egyet mutatok, mert ezt valahogy nagyon kikívánkozik belőlem. Egy alkalommal itt beszélgettem valakivel ebben a teremben, és hát, hogy mondjam, itt töltöttünk egy ilyen másfél-két órát, amiben jó néhányszor elmondta, hogy ez a testvérem ilyen, mondta a negatív dolgokat. Én gondoltam magamban, megmondtam is neki, én nem ilyennek ismerem. Aztán egy kicsit később egy másikat, és itt legalább 4-5 testvért a gyülekezetből kritizált. Jó szeme van, biztos hibákat is meglátott. Volt néhány dologban igaza is. És akkor annyira szerettem volna neki segíteni. De bosszus is lettem. Tudjátok, nem rá. Rájöttem később, nem rá lettem bosszus. hanem a gonoszra, hogy képes félrevezetni és becsapni, még mindig arra állítja rá a szemét, hogy látod a testvérednek mi a hibája. Ennek az a hibája, annak az a hibája. Ezt még mindig a gonosz csinálja vele. És ez felbosszantott. Aztán, hogy lecsendesedtem, ott ültem, és Uram, mi lehetne neki most az életre való beszéd? Mi az, amit te neki mondani akarsz? Mit akarsz rajtam keresztül, hogy ő közelebb jusson hozzád? És akkor, ahogy itt ültem, itt volt ez a kupac papír, mint ahogy most is itt van. Ezek az éneklapok, szövegek, kották, akkordok. És mondom, tudod, Isten népe olyan, hogy drága kincsek vannak, áldom szent neved, eljött hozzám, magára vette a szennyes ruhámat. Nem volt reményem, nem volt barátom, egyedül voltam itt a világon. Nem ismertem őt, de ő közel jött hozzám. Új reményt adott, és átformált engem. Ami volt elmúlt, új ember lettem. És ilyen kincsek vannak itt. Látom a keresztet, egy embert felszegeztek, de miért tették? Miért tették? Ő Isten fia, az életét adta. Vágylak látni téged, Jézus. Arcodat látni, Istenem, csak olvasom, ami éppen elém kerül. Megölték a bárány, de rá dicsőség várt. Tudod, mondom, ez a gyülekezet, ez tele van ilyen kincsekkel. Ilyenek vannak a szívükbe írva. Az enyémbe is, mint amit az előbb olvastam. És akkor a gonosz beállítja a szememet, és azt mondatja, hogy nézd csak, ennek a papírnak gyűrött a sarka. Nem való. Ebben meg belefirkáltak. Ez meg egyáltalán nem illik a többi közé. A szöveg hasonló, de már félruhajtották. Így hívják az ördögöt, hogy szétdobáló. Amikor engedem a szememet, meg engedem a gondolataimat, hogy a testvéreimet piszkáljam kifelé. Mert erre meg egy folt van, sőt, erre valami rá is van írva, egyáltalán nem illik oda. Hű, erre meg szerintem rálépett egyszer valaki, mert lábnyom van rajta. Látod, amikor engeded, akkor az ördögnek engedsz a szétdobálásban. Pedig Isten azt mondja, én a gyermekedné fogadtak. Nem szolgálógép vagy. Nem egy robot vagy, aki elvégzi azt, amit rábíztam. Hanem a gyermekem vagy, és aki a melletted ül, meg egy sorral előbb, meg hátrébb, az is a gyermekem. Ne engedd, hogy az ördög a szétdobálást munkálja. Csodálom, hogy ezt ilyen bénán csináltam, és mégis megértette. Aztán kezdte összeszedegetni, mondom, ez jó dolog, mert az a legjobb, ha azt szedegeti össze, aki szétdobálna. Mert hogy igazi kincsek van. Istennek drága gyermeke, meríts a személyes közösségben Krisztusból. Aztán lesz mit adni a másiknak. És ha ezért kapsz, akkor lehet, hogy azzal van a baj, aki a szétdobálást csinálja, aki bedőlt a hazugságnak. Engedd át az Istennek. És ha bizonytalanságban jársz, talán nem tudom most merre tovább. Akkor bízzál az Úr nevében, és támaszkodj az Istenre. Amen.